jelentős eredménnyel zárt. Köszönöm figyelmüket!
Petőfi Rádió. Időjárás.
Napos idő várható holnap kevés fátyol és gomoly felhővel, néha zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről, kizárólag magyar zenékkel.
I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart. Found myself in love cliches, all good things go away, never thought it'd be this hard. When it's real, I quit chasing counterfeit. Why am I afraid? Was I made this way? But I can't commit, so the fingers hit, so love stays far away. Shutting doors, fighting with the monster in me. Same old show but no applause. I live with all my flaws. Run so I won't feel my heart bleed. When it's real I quit chasing counterfeit. Why am I afraid? Was I made this way? Chasing counterfeit. Why am I afraid? Was I made this way? But I can't commit, so the fingers hit, so love stays far.
A holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok! Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban megnézzük, hogy miért nem a 3 centisre nyírt gyeptől lesz szép és fenntartható egy kert, és mit kell tennünk azért, hogy a környezetünk ne csak vonzó látvány nyújtson, de valóban élő is legyen. A vendégem pedig Berecki Anna, biomérnök, kerttervező, a BeeBlooms alapítója. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, én is köszönöm, hogy itt lehetek.
És hát mielőtt belevágunk azért a közepébe, mitől lesz fenntartható egy kert, mit kell csinálnunk, egy kicsit az is érdekelne, hogy te miért kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni, mi motivált, hogy ebben az irányba indulj el?
Alapvetően gyerekkoromban nagyon sokat kertészkedtem nagyimmal. Ő az erdő mellett lakott egy hatalmas telekkel, szóval így nagyon, nagyon nagy szabadság és nagyon nagy terület volt ott, hogy, hogy ezt műveljük. Meg a családom mezőgazdasággal foglalkozik, szóval az, hogy a természetben lenni, meg a természettel kapcsolatban lenni, az így eléggé érthetően jött, és így belenevelkedtem. És akkor ez így szépen formálta azt is, hogy akkor nem tudom, a tanulmányaimat, stb. Stb. Bár az elején nem akartam agráriummal foglalkozni, meg agráriumot végezni, azért is mentem biamérnöknek, de aztán elkezdtem egy startupot, ami már ilyen agrár digitalizációs megoldással foglalkozott, és az egyetem vége felé is rájöttem, hogy ami legjobban érdekel, az mégiscsak a mezőgazdaság. És akkor a mesterképzésemet azt már inkább ebbe az irányba folytattam, és akkor ott a mesterképzésem során találkoztam a planting design-nal, mert hogy egy külföldi egyetemen csináltam a mesterképzésemet, és akkor ezt így magyarul ilyen fenntartható kerttervezésnek fordítottam le, és amikor ezt tanultam, akkor így azt éreztem, hogy itthon ez még így annyira nem terjedt el, vagy hogy még így lehetne fejlődni benne. Ez részben azért van, mert nem is voltam annyira jártas még itthon a témában, és most már látom, hogy azért itthon is nagyon sok kezdeményezés van szerencsére, és nem mondhatom azt, hogy mi annyira egyedülállóak lennénk, vagy csak mi foglalkozunk ezzel, de akkor is így megfogalmaztam, hogy én ezzel mindenképpen szeretném foglalkozni, és így itthon is minél jobban népszerűsíteni.
Nagyon sokan foglalkoznak kerttervezéssel, a fókusz mégsem feltétlenül a fenntarthatóságomban. Miért gondolod fontosnak, hogy éppen ilyen szemlélettel, vagy ilyen szemüvegen keresztül tekintsünk erre a munkára, erre a szakmára, erre a feladatra?
Igen, ezen is nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi a legjobb szó rá, hogy most hívjuk fenntarthatónak, hívjuk természetbarátnak, vagy természetközelinek, vagy beporzóbarátnak, vagy klímabarátnak, vagy tényleg ilyen nagyon-nagyon sok szó kering így körülötte, és még mindig nem tudom, hogy melyik a legjobb, ezért néha így váltogatom is, hogy éppen melyiket használom, de hát nem fogok újdonságot mondani azzal, hogy azért így klímaváltozás van, ezt így tapasztaljuk, érezzük, szerintem pont most is mindenhol már arról lehet olvasni, hogy milyen asszályos tavaszunk volt. Szóval nem az, hogy milyen asszályos a nyár, hanem milyen asszályos már a tavasz is. És hogy most már tényleg olyan emberek is találkoznak vele, akik nem feltétlenül a mezőgazdasággal foglalkoznak, vagy nem annyira érintettek a témában. Szóval egyrészt szerintem így nem nagyon létezik más opció, hogyha tényleg jelhető kertet szeretnénk, és nem egy ilyen mesterségesen fenntartott valamit.
Szerinted melyek a fenntartható vagy egészséges kertnek a legfőbb ismérvei?
Talán ugye a legfontosabb az, hogy tényleg nem mesterségesen akarjuk életben tartani, hanem így kicsit ráhagyatkozunk a természetre, és hagyjuk, hogy ő picit így visszanyerje az uralmat, ami sokszor nagyon nehéz, mert az azt jelenti, hogy nekünk kell hátrébb lépni, és hogy nem az lesz, hogy rögtön egy csendtintésre olyan magazinba illő kertünk lesz, hanem ez egy sokkal hosszabb és türelmesebb folyamat, de cserébe a végén igazából szerintem csak ez lehet opció. De hogy gyakorlatilag is nézzük a dolgot, tehát az, hogy nem csak élére vágott gyep van, és körbe mondjuk egy tujasövény vagy babér megy, ami most már inkább átvette a helyet, hanem minél több évelő virág, növény, fa legyen. A kertet azt ne csak úgy értelmezzük, hogy van a kert is mi, hanem hogy amúgy annak még van egy csomó indulat talajtól, a növényeken át, a beporzókig, a mindenféle kis hasznos rovarig, madarak, sündisznót. Ez egy egész ökoszisztéma, és hogy ennek az egész ökoszisztémának tudjunk segíteni meg őket szolgálni a kert által.
Azt akartam is kérdezni, hogy ha valaki kinéz az ablakán, akkor miből tudja megállapítani, hogy egyébként a kertjével jó úton jár, fenntartható megoldások vannak benne, vagy olyan működések, amik egyébként ebbe az irányba mutatnak, de azt hiszem, hogy egy kicsit erre már válaszoltál is. Viszont akkor egy kicsit beszéljünk magáról a kerttervezésről. Ugye a B-Bloom-szal kerttervezéseket csináltok. Ennek a folyamata az hogyan néz ki a gyakorlatban?
Az első lépés az mindig az, hogy elmegyünk és személyesen is megnézzük a kertet, ahol tervezni fogunk. Pont ma is voltunk egy helyen, és így annyira aranyos történetek, amikor így elmegyünk valakinek a kertjébe, és akkor mintha így beengedne a saját kis lelkébe, vagy nem tudom, és mindig van valami cuki kutya, vagy macska, szóval ezek ilyen nagyon, nagyon aranyos történetek, de hogy arra is tényleg, hogy akkor mi is így meglátjuk, meg megtapasztaljuk, hogy akkor ott annak az adott kertnek milyen adottságai vannak, milyen fényárnyék viszonyok vannak, van-e lejtés, milyen a talaj, alapvetően milyen adottságok vannak, van-e már mondjuk fa, vagy hogy mennyire van készen a kert, mennyire kell nulláról kezdeni, vagy inkább csak átalakítani, meg hogy akkor így az ügyfellel, vagy a kerttulajdonossal is jobban át tudjuk beszélni, hogy neki milyen elképzelései vannak, vagy hogy mire lenne szüksége, mit szeretne. És akkor utána mi is már így elindul bennünk valami, hogy akkor hogyan néz neki az egész, meg hogy milyen szinten tudunk segíteni, mert ez is amúgy teljesen változó, hogy amikor mondjuk nulláról, akkor nyilván egy teljes kerttervezésre van szükség, de nagyon sokszor arra is van példa, hogy csak egy kis átalakításra, és akkor ezt inkább ilyen tervezési útmutatónak szoktuk hívni, amikor így az alapelveket is lefektetjük, hogy akkor mitől lehet tényleg fenntartható vagy élettelibb a kert, meg hogy hogyan lehetne egy picit átalakítani, plusz virágágyást hozzátenni, szóval tényleg így széles a skála, hogy milyen szinten tudunk segíteni, és akkor utána elindul a tervezési folyamat, ott is vannak online konzultációk, hogy akkor ne az legyen, hogy egyszer beszéltünk, és utána tessék, itt van a kész, aztán vagy tetszik, vagy nem, hanem hogy a folyamat közben is azért lehet még módosítani, meg finom hangolni a dalokat, és akkor a végén általában nekünk ott ér véget, hogy akkor átadjuk a terveket, növénylistával, kis ilyen kiültetési segédlettel, plusz információkkal, és amúgy szerintem ami nagyon menő, hogy a nagyon sok ügyfelünk saját maga csinálja meg a kertet, és nem az van, hogy akkor még egy kertépítőt kell keresni, hanem tényleg akkor így szépen lélekkel megvalósítják a terveket.
És hát talán még közelebb kerülnek a kertjükhöz.
Igen, igen, igen.
Nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy egy kicsit beleláttok a lelkükbe, amikor bementek a kertjükbe, és az fogalmazódott meg bennem, hogy vajon egyébként azáltal, hogy a kertjeinket megváltoztatjuk, és egy kicsit fenntarthatóbb, egy kicsit élettelibb, például beporzó barát, vagy őshonos fajokkal betelepített, szóval, hogy barátságosabb és ilyen szempontból szebb kerteket hozunk létre. Azáltal egy kicsit mi is megváltozunk?
Ez jó kérdés, hogy megváltozunk-e, de abban maximálisan hiszek, hogy egymásra hatással vagyunk. Szóval nem csak nekünk van hatásunk a kertre, hanem a kert is ugyanúgy visszahat ránk, és ugye erre amúgy rengeteg tanulmány is van, hogy tényleg a kertészkedésnek milyen stressz csökkentő hatásai vannak, meg az, hogyha itt túrjuk a földet, akkor abban van egy olyan baktérium, ami szintén így boldogsághormon termel, meg ilyenek, szóval hogy ez ebbe így maximálisan hiszek, és hogy amúgy célom is, hogy azáltal, hogy így kerttervezéssel, meg kertészkedéssel foglalkozunk, hogy ezt így megtapasztalják az emberek, és tényleg egy ilyen közösség építő ereje is lehessen akár.
Mikor érzed azt, hogy készen van egy projekt, hogy megérkeztetek, hogy elkészült a mű?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és pont valamelyik nem gondolkoztunk rajta, hogy hát amúgy a kert az szinte sosincs készen, mert hogy az is egy ilyen változó rendszer, de hogy valahol a projekteket nekünk mégiscsak le kell zárni. Szóval azt mondanám, hogy az egyik ilyen lezáró pont, amikor tényleg így átadjuk a kész tervet, amiben benne van növénylista, kiültetési terv, minden, amit így az előbb említettem, és akkor ott van egy ilyen lezárása, és azért több esetben, meg az, amikor ami nekünk is jobb, hogyha innen még vannak ilyen kis folytatás, amikor elküldik, hogy na, akkor is megvalósult, és lehet egy év, és akkor így kapunk visszajelzéseket, annak így mindig nagyon örülünk, meg vannak olyan helyek, ahol amúgy így szoktunk járni kertészkedni is. Van egy idős házaspár, ahol a lányuk keresett meg bennünket, hogy a szülei már nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy egyedül bírják, de nagyon szeretnék amúgy még csinálni, és hogy akkor tudnánk segíteni ebbe, és hogy az egyik kedvencünk oda is menni, mert hogyha megérkezünk, akkor az első fél órában csak így kávé, süti, akkor így meghallgatjuk, hogy mi történt az utóbbi időben, és utána pedig mi kertészkedünk, és tényleg annyira jó ezt is így átélni.
Hát a kert egy kicsit a kapcsolódásnak és a szintere lehet ilyen szempontból is, és ugye említettem a bevezetőben a rövidre nyírt füvet, illetve te is mondtad, hogy ezzel a babérmeggyel, illetve a tujákkal is össze lehet még futni. Hát a következő részben megnézzük, hogy ez miért probléma, és hogyan lehetne ezen változtatni, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Kis Tibi vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
Ez a legújabb magyar zene.
Láthatatlanul szemlesütve áll, lefagyott a szív, megfeszül a vál. Ez nem a szabadság, ez kopár magány. Gyere vissza hozzám, tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél. De nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljöttél. Lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
Zenét.
Itt vannak a hazai kedvenceid.
Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem.
A legfrissebb magyar dalok.
És a felejthetetlen slágerek.
Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Sírj, és csak sírj, 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 csak sírj.
Tudok élni, de ez nem inspirál. Tükör, virás, most nézz vissza rám. Nem ismerem fel, hogy hol a helyem. Karcok figyelnek, abba kell itt állni, s én. Mosott a könnyeivel. Hányszor, mondd hányszor, veszítem el. Álmomban láttam, de ő régen nem figyel. Csak sír, csak sír, csak sír. Szoktam el.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. A mai vendégem Berecki Anna, a Bee Blooms alapítója, biomérnök, kert tervező. És ugye a szünet előtt a fűnyírásnál hagytuk abba, hogy megnézzük, hogy az miért is probléma, és hát itt fordulok is Annához. Nagyon sok felé látni még mindig, nagyon rövidre nyírt gyepeket. Mi a probléma ezzel, illetve mit kellene helyette telepítenünk?
Alapvetően nem akarom azt mondani, hogy minden gyeppel vagy füvel probléma van, szóval, hogy nehogy valaki itt megkövezzen. Inkább azzal van probléma, hogy ezt mekkora mennyiségben és mekkora területen, mint egy monokultúra tartjuk ezt is a kertjeinkbe, szóval inkább ez a probléma. A másik meg az, hogy tényleg, amikor így vágyódunk az ilyen zöld gyep után, az általában amúgy így Angliából ered, vagy onnan jött ez a nagy kép, ahol azért jóval több csapadék van, mint nálunk, bár most már náluk is azért nem annyira ideális a helyzet, mint nálunk. És az, hogy tényleg, ha mostani jelenlegi körülmények között meg klímán szeretnénk ezt fenntartani, akkor ez így szinte csak mesterségesen tudjuk megcsinálni, és olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag lenne a kertünk. Tehát ez semmit nem táplás, hanem tőlünk várja el azt, hogy folyamatosan akkor nyírjuk, műtrágyázzuk, meg gyepszellőztetés, meg tudom is én, és hogy tényleg teljesen mesterséges és életszerűtlen.
És azt gondolom egyébként az élővilág számára sem feltétlenül túl jó. Használtál egy szót, azt mondtad, hogy monokultúra. Ugye ez nagyjából azt jelenti, amikor egyféle növényi kultúrát alkalmazunk viszonylag nagy területen. De egyébként miért jobb az, hogyha sokféle növényünk van? Mit tud nyerni a kertünk a diverzitástól?
Hát egyrészt sokkal ellenállóbb is lesz, ha kertes példánál maradunk. Ugye régen az volt, hogy akkor gyep, és akkor körbe tuja, de hogy most már a tuják azok egyre több helyről elpusztulnak igazából, mert hogy egyrészt a klímát sem bírják annyira, meg volt egy kártevő is, ami kiirtotta őket, és akkor most jött helyette a babérmény. De hogy az a lényeg, hogy ha csak egy valamink van, és azt megtámadja valami, akkor azt az egészet viszi, szóval hogy egyáltalán nem életszerű, és minél változatosabb a kertünk, annál ellenállóbb lesz, és az, hogyha változatosabb növényzet a kertünkbe, akkor az magával fogja hozni, hogy akkor az több élőhelyet, több táplálékot fog biztosítani a beporzóknak, a hasznos rovaroknak, a különböző élőlényeknek.
Ma már egyébként a világ minden tájáról származó növényeket szerezhetünk be, épp a napokban nézegettem olyan futónövényeket, amik akár árnyékban is tudnak működni, és hát Ázsiából származó ilyen növényeket találtam, ami egyfelől egy jó megoldás lehet bizonyos körülmények között, én mondjuk egy gangról beszélek, ahol sötét van, és valami növényt mégis csak szeretnék, viszont azt gondolom, hogy kertben, egy nagy kertben nem feltétlenül ezek a fajok jelenthetik a megoldást, és ti a Bee Bloomsnál is sokkal inkább az őshonos fajokra helyezitek a hangsúlyt. Miért van ez, és miért inkább őket, és nem a idegen honos fajokat választjátok?
Igen, ugye próbálunk mi is minél több őshonos fajt választani, meg tervezni így a projektjeink során. Egyrészt azért, mert ez is ellenállóbbak, hiszen a hosszú évek, évtizedek, évszázadok során ezen a klímán, ezen a területen, ezen a talajtípuson fejlődtek ki, és ez alkalmazkodtak, szóval sokkal ellenállóbbak és sokkal kevesebb gondozást, tutújgatást igényelnek, mint mondjuk más túl nem esített fajok, vagy amik máshonnan származnak, és ez is tök fontos, hogy amúgy nyilván van egy ugyanolyan virágunk, de hogyha az egyikből vesszük az alapfajt, hogy veszünk egy ilyen túl nem esített virágot, aminek kétszer akkora virága van, vagy dupla szírmú, vagy nem tudom, azok lehet, hogy szebben néznek ki, viszont a beporzókat, vagy az élővilágot sokkal kevésbé fogja támogatni, mint az egyszerűbb fajtája, vagy az eredeti alapfajtája. Szóval igen, azért szoktuk inkább az őshonos fajokat támogatni, mert egyrészt ellenállóbbak, másrészt pedig sokkal nagyobb támogatást, élőhelyet, táplálékot tudnak biztosítani a beporzóknak, hasznos rovaroknak.
Egyébként az idegen honos fajok esetében az így ki lehet jelenteni, hogy ők nem is támogatják ezeket a beporzókat, vagy azért egyébként semminél az is jobb, hogyha őket választjuk.
Nem, amúgy van nagyon sok idegen honos faj, ami tök jó beporzó barát, ezért mi is szoktunk így mixálni őket, szóval hogyha olyan növényt választunk, ami nem őshonos, akkor amellett ott van az, hogy akkor de cserébe ez nagyon beporzó barát, vagy egy olyan időszakban virágzik, amikor mondjuk semmi más, és akkor így jobban ki tudjuk egészíteni a skálát, szóval hogy vannak amúgy nagyon jó növények, amik nem őshonosak itthon, szóval nem muszáj csúnyán nézni az összesre, inkább az a fontos, hogy az lehet a veszélyes az ilyen idegen honos növényekkel, hogy sokszor akár invazív is lehet, és akkor mindent kiszorít, és tényleg akkor már nem lesz jó, hogyha így mindent kiszorít és leuralja az egész terepet.
És hogyha már egyébként a beporzókhoz eljutottunk, melyek azok a nem növényi élőlények a kertünkben, akiknek a jelenléte nélkül egyébként nincsenek egészséges kert? Kik azok, akiknek mindenképpen ott lenne a helyük, és őket hogyan tudjuk becsábítani?
Hát igazából, hogyha egy ilyen kibújó válasznak tűnhet, hogyha azt mondom, hogy mindenkire szükség van, de amúgy mégiscsak ez az igazság, hogy amúgy mindenkire szükség van, és hogy csomószor lehet olvasni ilyen Facebook csoportokban is, hogy nem tudom, ilyen kertész csopikban, hogy megijednek az emberek, hogy jaj, tetves lett a rúzsám, most mit csináljak, permetezzek, és hogy a tetőre ugyanúgy szükség van ahhoz, hogy legyenek katicáink, mert hogy a katicának is kell lennie valamit. Szóval, hogyha igazából tényleg így az egész ökoszisztéma, meg az egész ilyen értéklánc szempontjából nézzük, akkor mindenkire szükség van, és nyilván én sem szeretem, mikor a csiga lerágja a virágaimat, és őket én is így meg szoktam kérni, hogy fáradjanak arrébb, de hogy alapvetően, és ezt tudom, hogy egy sokkal lassabb és időigényesebb folyamat, de én amellett vagyok, hogy hagyni kell, hogy a természet szépen beálljon, és akkor egy olyan rendszerünk lesz, amikor lehet, hogy nem tudom, tényleg egy-két levelünk tetves lesz, de amúgy nem fog olyan nagy kárt okozni, hogy ez nekünk kárt okozzon, de cserébe egy élő, egyensúlyban lévő, dinamikus kertünk lesz.
És hát gondolom, ez az, amihez kell ez a türelem, amit már említettünk korábban, igen, hogy igen, ez igen, a rendszer be tudjon állni.
Igen.
És ugye beszéltünk az őshonos fajokról, viszont hogyha egy kert tervezését nézzük, és mondjuk három növényt lehetne említeni, mi az a három növény, aminek minden kertben ott lenne a helye?
Nem tudnék hármat mondani, mert a három az nem elég ahhoz, mert hogy alapvetően mi úgy szoktunk gondolkozni, mondjuk leginkább én a virágok szintén szeretek nagyon gondolkozni, mert az a kedvencem, meg a specialitásom. Szóval alapvetően, amikor mondjuk egy virágágyás is megtervezek, akkor mindig arra figyelünk, hogy egészen kora tavasztól késő őszig legyen valami, ami virágzik, és három virággal nagyon akarod, meg tud oldani, de hogy nem ideális. Tehát tényleg mindig arra figyelünk, hogy úgy tervezünk, meg úgy válasszuk ki, hogy akkor mindegyik virágnak megvan a maga dolga.
És ugye arról beszéltünk, hogy a kert tervezésének nagyjából mi a folyamata, viszont mik a legfontosabb sarokkövek? Mi az, ami egy kert tervezésnél nem hiányozhat?
Az egyik az az, hogy egy kert az legyen 4 évszakos, tehát hogy minden évszakban legyen valami, ami vagy élelmet, táplálékot, vagy búvóhelyet ad az élőlényeknek, a porzóknak, hasznosavaraknak. Szóval ez mindenképpen nagyon fontos. A másik az az, hogy milyen funkciókat szeretnénk a kertbe, hogy mire használjuk azt a kertet, hogy ott legyen ez egy sütögető, ahol családi összejövetelek vannak, vagy legyen egy kis olvasósarok, mert pihenni szeretnénk, vagy úgy egy veteményes szeretnénk, szóval hogy milyen funkció legyen a kertnek, ez is nagyon-nagyon fontos. Ami még így alapkő pedig talán így az lehet, hogy ilyen önfenntartó legyen ez, hogy a fenntartható kertben az is benne van, hogy így kvázi önfenntart, vagy idő után, hogy beáll az egyensúly, meg tényleg úgy alakítjuk ki a kertet, és odafigyelünk a mulcsozásra, talajtakarásra, a megfelelő növényeket választjuk, amik tényleg jól érzik magukat, akkor igazából viszonylag kevés munkával is szinte önfenntartóvá tud válni a kert.
Igen, talán ez az alacsony fenntartási igény, erről már beszéltünk is, viszont ezzel kapcsolatban most felmerült bennem, hogy kompromisszumokkal egyébként az nem jár, hogy olyan kertet tervezünk, ahol egyébként keveset kell beavatkoznunk. Tehát mondjuk bizonyos, akár nagyon szép fajokról, vagy fajtákról, vagy akármilyen más ilyen szempontból nem kell valamilyen lemondást hozni.
Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy átalakul az emberben az, hogy mit tekint szép kertnek. És ez amúgy bennem is így tök sokat formálódott, és most csak így a városba is sétálok, hogy bár merre megyek, nyilván mindig nézem a kerteket, meg a növényeket, és hogy annyival szebb tud számomra lenni az, hogyha látom a funkcióját, az értelmét, hogy az hogyan támogatja az ökoszisztémát maga körül, mint az, hogy egy gyönyörű virág van ott, amit magazinból is ki lehetne venni.
Hát akkor egyébként most visszaszúrva még az elején feltett kérdésre, hogy mi megváltozunk-e, hogyha a kertünk megváltozik körülöttünk. Végül is ez is egy nagyon jó válasz tud lenni, viszont maradjatok velünk, mert a folytatásban megnézzük azokat a kihívásokat, amelyekkel egyre gyakrabban szembe kell néznünk, gondolok itt az aszályra, a klímaváltozásból fakadó egyéb változásokra, és megnézzük azt is, hogy milyen válaszokat tudunk adni ezekre a kérdésekre, úgyhogy a szünet után jövünk vissza.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Nem vagyok ártatlan, a szárnyam páratlan, mindent megtettél, az égbe felvittél. Míg te szárnyaltál, én inkább zuhantam, a földön vergődtem és végül feladtam. Nem hittem magamban, sem az álmokban, a tökéletesség tőlem távol van. A múlt szelleme sarokba kergetett, menekülő állatként okoztam sebedet. Feltettem a pócra a szívemet, hogy ne törjön össze a tévedek. Feltettem a pócra hollára jogját, mert elhagyott eget. Hitel szenvedtem gyermekkoromban,
a pillanat hevében rajtad megkoroltam. Elhagyott vidék, lett a lakhelyem, ki mint vett úgy arat itt, kicsorbult az értelem. Őszinte érzelemnek szenvedés az ára, gyorsan égetett a szenvedély lángja. Szikrából futó tűz lett, milyen lehetemet, varázsa vette el a téli kék eget.
Feltettem a polcra a szívemet,
magyar zene.
Remélem egyszer magyar leszek újra.
Minden magyar.
Ez a Petőfi Rádió.
Gondolatban hozzájárok, mint egy hűtlen déli bár. Kerülöm, ameddig bírom, de újból rám talál. Ez az érzés mindig hagy, és hallom, menj dörög, minden percben ott vagy bennem, de most már én jövök. Remélem egyszer magyar leszek. Majd később felnövött, remélem egyszer magyar leszek újra. Az égigemel mégis nehéz a súlya. Gyerek, közel leveztem a múlva. Sírtam éjszakákon át.
Csak tettetted, hogy te nem bánod, de most már éljövök. Megígérted rég még, hogy megvárod, amíg egyszer felnövök. Mély zakatol a szívben minden bájod, csak egy kicsikét elszökök. Éjfél múlt már, villámlik, menj gyerök. Tévedtem, megbotlottam, magamtól eltaszítottam őt, a mesefilmbeli hercegnőt. Szerelemből álmot vártam, már régóta nem találtam őt. Elvetted mindkettőt.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Berecki Anna, a kert tervezéssel foglalkozó B-Blooms alapítója, és a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a megváltozó körülmények között. Ugye a klímaváltozásra gondolhatunk, akár az aszályra, ami most már tavasszal is egyre jelentősebb, és ezekre milyen válaszokat adhatunk, amikor a kertünket tervezzük. Viszont még mielőtt ezekre rátérnénk, említetted az előző részben a rózsák permetezését, és itt megragad bennem nagyon ez a dolog, hogy vajon egy olyan kertben, ami a fenntarthatóságra törekszik, ahol őshonos fajokat használunk, ott a vegyszerek használata az mennyire megengedett, illetve te hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
Én alapvetően nem nagyon támogatom őket. Nyilván nekem nincs is semmilyen gyümölcsfám, vagy hogy nem tudom, amit így nagyon védeni kéne. És ugye korábban is említettem már, hogy elég türelmesek vagyunk, akkor így, és kialakul a természetes egyensúly akkor, hogyha valamit el is vesz a természet, de nem annyit, hogy amúgy abban nekünk tényleges kárunk keletkezzem. Szóval én alapvetően nem szoktam ajánlani, de ha valaki mégis ragaszkodik, hogy szeretne valahogy ő így közbelépni, akkor meg vannak amúgy biológiai készítmények, és akkor inkább azokat szoktam így előnyben részesíteni.
És hát ugye a nyaraink egyre forróbbak, egyre nagyobb a szárazság, minden évszakban jelen van az aszály szinte, a csapadék egyre kiszámíthatatlanabb. Mm-hmm. Hogyan tudunk ma úgy kertet tervezni, hogy az akár mondjuk 10-15 év múlva is szép tudjon lenni, és ellen tudjon állni ezeknek a kihívásoknak?
Alapvetően, hogyha visszamegyünk oda, hogy az egész tervezés így ott kezdődik, hogy elmegyünk a helyszínre, és akkor ott megnézzük, hogy milyen adottságok vannak, és így arra alapozunk, mert hogy amúgy teljesen másképp fog viselkedni egy homoktalaj, meg mondjuk egy kötött agyagtalaj, így a csapadékviszonyokra is, meg azt, hogy mondjuk milyen fényárnyék viszonyok vannak, mert hogy tök érdekes, hogy beszélünk a nagy forróságról, meg a szájra, de például nekünk egy olyan kertünk van, itt egy ilyen társasháznak az ilyen kis belső kertje, hogy tiszta árnyék, és jóval hűvösebb is, és nyilván nem azt mondom, hogy akkor minden kert ilyen, csak hogy amúgy ilyen is van, hogy ezzel is ugyanúgy kell tervezni, szóval továbbra is nagyon sok és különböző lehetőség áll fenn, és hogy mindig azt kell megfigyelni, hogy ott abban az adott helyzetben mi az, ami jellemző, de hogy alapvetően a szárazságtűrő fajokat választunk, meg tényleg az őshonos fajok is általában sokkal ellenállóbbak, és ha használunk talajtakarás, mulcsozás, szóval megtartjuk a nedvességet a talajban, és nem pucéron hagyjuk a földfelületet, akkor ez is nagyon sokat tud segíteni. Szóval vannak ilyen praktikák, amikre. De meg hogyha esik az eső, akkor tartsuk már meg azt a kevés csapadékot, ami van, akár úgy, hogy amúgy a tetőről lefolyó eső csapadékot is összegyűjtjük, meg azzal is, hogy minél több élő, növény, élő gyökér van a talajba, az is azt fogja segíteni, hogy az ott leeső eső, az akkor szépen a talajba menjen le, és ott raktározódjon, és ne csak úgy elfolyjon, mint a betonon.
Hát az leszem ki a szavaidból, hogy egyébként nagyon sok tényező van, amit figyelembe kell venni, úgyhogy nem nagyon vannak kész receptek. Tényleg, amit már korábban is mondtunk, mindenhol meg kell figyelni, és akár tényleg a talaj szerkezetéig minden szempontot figyelembe kell venni. Viszont az is felmerült bennem, hogy ugye őshonos fajokkal dolgoztok. Ezek a fajok hosszú távon, gondolok itt mondjuk talán nem is a lágyszárúakra, sokkal inkább talán a fásszárú növényekre. Mennyire lehet rájuk építeni, hogyha mondjuk hosszabb időtávot nézünk, ami ezeknél a fajoknál azért indokoltabb, hiszen azért egy fát nem 10 évre ültetünk.
Igen, hát ez mindig nagyon jó kérdés, hogy azok a fajok, amik őshonosak, és azért nem tudom, tényleg több évtizede, évszázada velünk vannak, azok hogyan viselik most ezt az intenzívebb változást. Én azért bízom bennük, és hiszek bennük, hogy eddig szépen tudtak adaptálódni, akkor így most is menni fog neki, de hogy korábban is beszéltük, vannak azért olyan fajok, amiket érdemes bevenni a palettába, és annak ellenére, hogy nem őshonosak, de most nagyon jól viselkednek, mert nagyon jól bírják ezt a klímát, ezért be lehet venni.
És esetleg néhányat tudsz is ilyet említeni, amit te mondjuk szívesen beemelsz, akár más helyekről származó növényeket?
Én amiket nagyon szeretek, az amerikai prériről származó mindenféle lágyszerű évelők, meg díszfüvek, szerintem nagyon menő néznek ki, meg tök szép, ahogy tényleg mondjuk a díszfüvek is így a szélben így táncolnak. Nagyon jó a szárazságtűrésük, és amúgy meg tökre tudják támogatni a beporzókat, hasznos rovarokat.
És ugye a Biblumszal nem csak kerttervezést végeztek, hanem személyes tanácsadást is adtok. Bennem az merült fel, hogy melyek a leggyakoribb kérdések ezeken az alkalmakon, illetve mik azok a leggyakoribb tévhitek, amik elő szoktak jönni.
Vannak olyanok, amikor nem tudom, valaki megkeresni, hogy jaj, tényleg tetves a rózsa, és most mit kezdjek vele, vagy hogy volt ilyen, aki azt mondta, hogy gyógyítsuk meg a fáját, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, szóval vannak ilyen olyan kérések, amik nem feltétlenül a mi specialitásunk, vagy hogy mi nem feltétlenül erre gondolunk, amikor személyes tanácsadásról beszélünk, de persze, hogyha tudunk, akkor minden téren segítünk, de hogy sokkal inkább ilyenkor az a jó, hogyha valakinek már amúgy van egy elég komoly elképzelése, vagy már van egy kialakult kertje, és akkor csak azt szeretné így úgymond felülvizsgálni, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem, hogyan lehetne kicsit tényleg élhetőbbé tenni, vagy mik azok a kis pár tippek, trükkök, amikkel még hozzá lehetne tenni.
Bár azt gondolom, hogy azért, aki mondjuk már eljut hozzátok, ő neki már van valami fajta tudatossága ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de hogy látod, változik az a szemléletmód, ahogy az emberek a kerthez, vagy a környezetükhöz viszonyulnak, akár tényleg az elmúlt évek egészen elképesztő aszályai nyomán, vagy egyébként még azért van hova fejlődnünk?
Én szeretek nagyon pozitív lenni, meg kicsit ilyen idealista is, ezért azt mondom mindig, hogy igen, nagyon jó irányba indultunk el, és de tényleg ezt is tapasztalom, és tudom, hogy néha egy ilyen kis buborékba élek, és hogy nem látok rá az egész társadalomra, de hogy alapvetően szerintem tényleg egyre többen is foglalkoznak ezzel, és egyre felnyílik az embereknek a szeme arra, hogy amit eddig csináltak, az nem biztos, hogy jó volt, és erre van egy ilyen kedvenc személyes, sőt, két személyes példám is van, az egyik amúgy az édesapám, aki nagyon szereti az élére vágott zöldgyepet, és amikor, nem tudom, gimisek voltunk, és átjöttek hozzánk a haverok, akkor így féltünk, hogy nehogy rálépjenek a gyepre, mert apa meglátja, akkor itt baj lesz, és egy pár évvel ezelőtt otthon megcsináltam, hogy két évvel ezelőtt az előkertet, ami így az utcafronton van, azt így megengedte, hogy ott csináljak azt, amit szeretnék, és akkor most már így látja, hogy ott ez amúgy így jó, hogy itt nem kell füvet nyírni, mindig van valami virágzik, most már van ott kedvenc virága, és akkor egy pár hónapja mondta, hogy jó, akkor most így a kertbe hátul is egy részt megkapok, és akkor ott is csináljak, amit szeretnék, mert nem akar többet füvet nyírni. Szóval ez ha apát meg tudtam győzni, akkor szerintem így mindenki képes arra, hogy változzon. És a másik, ami szintén ilyen nagyon hasonló volt, hogy egyébként az is egy podcast beszélgetés volt, csak ott többen voltunk, és egy felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy az egyik részvevő mondta, hogy hát a hétvégén pont megszellőztette a gyepet, meg műtrágyázta, meg ilyenek, és akkor jött a beszélgetés, akkor így mélyebben belementünk, hogy akkor én mivel foglalkozok, meg hogy én hogyan tekintek a kertekre, és akkor a végén mondta, hogy jó, akkor így valamikor lenne kedvem elmenni és megnézni az ő kertjét, és amúgy pont tegnap vagy tegnap előtt volt az első ilyen kis konzultációnk, amikor már belementünk abba, hogy akkor hogyan alakítsuk át a kertet.
Látszódnak a változások, és ez nagyon jó hír, viszont a szünet után a városokról fogunk beszélni, mert azt hiszem, hogy ott van a legnagyobb szükség a változásokra, a szemléletmód változására ahhoz, hogy életűek maradjanak a településeink a klímaváltozás okozta új kihívások között, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Ami ott rejlik benned, mi a mélyből felemel, azt tesz majd nagyjá, és végre ott leszel, hova mindig is vágytál, hova bánat el nem ér, ha lomborít be minden fát, ha búcsút int a tél, a világnak, ha láttad már minden oldalát, arra menj, hol tárt karokkal vár anyád sapád. Rájössz, hogy az életünk néha küzdelem, lesz, hogy te értem kell, s én érted küzdenem. Erdőben nem jártál, tengert még nem láttál, nem láttad azt, amit én. Kettő közt fény évek, csillagok, szép évek, eltelt már jó néhány év. Erdőben nem jártál, tengert még nem láttál, nem láttad azt, amit én. Kettő közt fény évek, csillagok, szép évek, eltelt már jó néhány év. Nyitva áll az ablakom, szellőzik a tér, hideg szél szorítja ki a szobám melegét, köd borítja szívemet, néha visszajár, a fél homályban feltűnik egy árva napsugár. Ülök itt a csendben, az idő most megáll, egy madár búcsú énekétől visszhangzik a táj. Őszelő fák alatt sárguló levél, ha majd újra zöldel a madár hazatér. Nem láttad azt, amit én. A kettő közt fény éve.
évek, csillagok, szép évek, eltelt már jó néhány év.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Berecki Anna, biomérnök, a kert tervezéssel foglalkozó B-Blooms alapítója. És az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni egy fenntartható kertről, mitől lesz fenntartható egy kert, milyen fajokat érdemes ott használni, mit érdemes kerülni. De a szünet előtt azt ígértem, hogy most a városokról fogunk egy kicsit beszélgetni, és fordulok is Annához, hogy ha most megnézzük a városainkat, azoknak a zöld felületeit, akkor egyébként elégedettek lehetünk, vagy itt azért szükség van valamiféle változásra?
Szerintem nagyon sokat javult a helyzet. Ugye most Budapestről beszélünk. Az utóbbi egy-két, lehet, hogy már két-három, nem tudom, összefolynak az évek, de hogy az utóbbi pár évben mindenképpen sokat javult a helyzet, és egyre több villamos megállónál, körforgalomba, meg akár parkokba is teljesen másképp végzik a zöld felület fenntartást. Egyre kevesebb az, hogy csak egy nyári növényekkel ültetik be a virágágyásokat, nem tényleg sokkal inkább évelő, divers virágágyásokat hoznak létre. Sok helyen van mélegelő, amit azért így félbe mondok ki, mert tudom, hogy ez elég sok ellenszenvet váltott ki az emberekben, sajnos. Ezért amúgy inkább én vadvirágos rétnek szoktam hívni, mert ez így nem annyira hangzik rossznak azoknak se, akik alapvetően mondjuk a mélegelőtől már így rosszra gondolnak. És tényleg az, hogy mondjuk a vágatlan májust is már város szinten több helyen folytatják, meg az, hogy ősszel a faleveleket akkor nem elviszik, hanem ott hagyják helyben, és televényeket építenek, szóval sok jó dolog van.
És egyébként miért fontosak ezek a változások?
Azért, mert amúgy Magyarországon is, de nem csak Magyarországon, hanem az emberiség nagy része amúgy városokban él, vagy városokban szeretne élni, és megfigyelhető ez a tendencia, hogy így a kisebb települések falakból így a városokba mennek, és ilyen hatalmas hősziget hatások alakulnak ki, tehát hogy mondjuk a városban mindig sokkal melegebb van, az egész egy betontenger, és hogy ez így nem élhető, és hogy teljes mértékben így elszakadunk így a természettől, meg a zöld dolgoktól, és pár évvel ezelőtt, talán két vagy három évvel ezelőtt egy újságíró így körbe ment Budapesten, és megmért különböző felületeknek a hőmérséket egy ilyen forró nyári napon. Az egyik kedvenc példám a Széll Kálmán téren volt, hogy ott nem tudom, a galamb, a szegény galamb volt, vagy 40 fokos, aki így ott volt a betonon, akkor ott van egy ilyen szökőkút, nem szökőkút, de ez a párásító víz dolog, az amúgy csak ilyen 30 vagy 28 fokos talán, és akkor a kedvencem, a műfű, 60 fokos. És hogy akkor így nem értem, eljutunk odáig, hogy szeretnénk valami zöldet mégiscsak a városba vinni, akkor legyen a műfű, és akkor a helyet, hogy mondjuk javítanánk a hősziget hatáson, még tovább rontunk rajta. Szóval, hogy voltak ilyenek is, de hogy most már azt látom, hogy azért nem e felé megyünk, hanem tényleg a budapesti vezetés is, meg a főkert is nagyon-nagyon jó irányba megy, és ők is tényleg így egyértelműen a fenntarthatóság és az élhetőbb zöld felületek kialakítása felé mennek.
Tehát azért vannak változások, de ugye te is említetted azt, hogy vannak olyan részek, vagy vannak olyan beavatkozások, amit egyébként sok ellentmondás, vagy sok konfliktus övez. Beszélhetünk itt a mélegelőkről például, vagy ahogy te mondod, vadvirágos rétekről. Egyébként ez összefüggésben lehet azzal is, hogy mit látunk szépnek városlakóként, mert ugye azt mondtad, hogy nagyon sok helyen korábban egy nyári növények voltak, amik tényleg szépen virítanak, de hogy az, hogy átveszi a helyüket akár egy évelő növény, az miért nem tud ugyanolyan szép lenni, illetve tud-e ugyanolyan szép lenni?
Szerintem még szebb is tud lenni. A háttérben az edukációra, meg a szemléletformálásra van szükség, mert hogyha valaki nem tudja, hogy amúgy ez miért hasznos, vagy hogy miért van ez a változás, akkor csak azt fogja látni, hogy amit nem tudom, eddig mindig megszokott, hogy itt árvácska van, vagy tulipán, vagy nem tudom, valamilyen egynyári virág, és ahelyett most ott lesz egy mélegelő, amit ő mondjuk csak gaztengernek lát, akkor nyilván így egyrészt van egy olyan természete is az embernek, hogy szeret a változatlanságban maradni, és hogy a változás sokszor negatívan, vagy így rosszul éli meg, szóval ez is mögötte van, de a másik meg az, hogyha a tényleg nincsen elmagyarázva, vagy átadva, vagy jól kommunikálva, hogy amúgy miért történnek ezek a változások, és hogy amúgy ennek milyen pozitív hatása van, akkor megértem azt, vagy meg tudom érteni azt, hogy amúgy nem mindenki örül annyira ezeknek, mint én, de pont ezért is fektetünk mi is nagy hangsúlyt a szemléletformálásra és az edukációra.
Mert ugye első ránézésre akár rendezetlennek vagy gondozatlannak is tűnhet, igen, ez a bizonyos terület, pedig alapvetően nem erről van szó. Az jutott eszembe, hogyha felhívna téged egy városvezető, hogy holnap ő a változás útjára állítaná a városát és a zöld területeket, zöld felületeket, akkor mit javasolnál neki, mivel kezdjen?
Hát kevesebb gyepfelület, bár ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy közben meg nagyon sok városlakónak arra van igénye, hogy le tudjon ülni a gyepbe, ki tudjon menni piknikezni, szóval hogy ez egy nehéz kérdés, de hogy én biztos, hogy azért vissza lehet szorítani. Meg attól is függ, hogy milyen hónapot nézünk, mert hogyha mondjuk ősz lenne, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy légy, ne szedjétek össze a falevelet, és ne zsákoljátok be. Ha mondjuk szintén ősz, akkor lehetne az, hogy mondjuk akkor lehet vadvirágos réteket elvetni, és most már egyre több városnak van amúgy saját magkeveréke, és ez annyira menő, hogy tényleg az is egy ilyen hosszabb folyamat, hogy azért megvizsgálják, hogy ott azokon a területeken, azokon a talajtípuson, a különböző tényezők mellett, mik azok a vadvirágok, ősonos virágok, amik jól érzik magukat, és akkor készítenek ehhez egy magkeveréket. Szóval biztos, hogy erre is nagy hangsúlyt fektetnék meg, az, hogy minél kevesebb egy nyári virágágyás legyen, és minél több évelő virágágyás legyen.
Oké, hát akkor láttuk azt, hogy városvezetőként mit lehetne tenni, vagy mivel lehetne elkezdeni, viszont városlakóként mi az, amit meg tudunk tenni azért, hogy a saját környezetünk élhetőbb legyen, és nyilván ezáltal az egész település.
Most megint egy ilyen érdekes faktet hozok, hogy amúgy Budapesten 60 Margit szigetnyi magánkert van. Ami azt jelenti, hogy a magán vagy a lakók is sokat tudnak tenni azért, hogy Budapestnek milyen a klímája. Bármi pozitív, apró kis dolgot megteszünk, azzal már jók vagyunk is, hogy ha neked nincs is kerted, hanem csak egy balkonod van, akkor ott, hogyha ezt benövezted növényekkel, de az, hogy amúgy nagyon sok társasháznak is van kertje, mi is egy ilyen társasházban élünk, és az, hogy ezt nem elhanyagoljuk, hanem abba is belefektetjük azt az energiát és azt a gondoskodást, akkor már az is nagyon sokat tud számítani. Meg az, hogy amúgy legyenek igényeink, és ezt így merjük tovább irányítani azok irányába, akik tényleg tehetnek azért, hogy mondjuk város szinten is legyen változás, de akár az irodák, iskolák, szóval amúgy volt iskolakert projektünk is, de egy csomó irodaház is van, ahol van zöld felület, ezeken a területeken is, hogy merjünk kifejteni a véleményünket, hogy amúgy mi nem biztos, hogy ezt szeretnénk, és hogy lehetne ezt másképp is csinálni.
És lehet-e változtatni, és mondjuk a lombfúvók hangja helyett madárfütyöt is hallgathatnánk. Hát akkor így az adás végén talán kicsit visszautalva a bevezetőre, hogy 3 centis gyeptől lesz szép a kert, tehát nem feltétlenül, hanem vannak bizony olyan fenntartható megoldások, gondolhatunk itt akár a mélegelőkre, gondolhatunk itt akár az őshonos fajokra, amelyektől nem csak számunkra, de egyébként a körülöttünk lévő élővilág számára is egy sokkal élhetőbb, sokkal barátságosabb környezetet tudunk létrehozni. Nagyon szépen köszönöm Berecki Annának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Otthonod legyen, ne házad, otthonod legyen, ne házad, otthonod legyen, ne házad, ne törje mi arra szárnyad.
Nem leszel szép, a madívos víztől a szemed nem kép, a milliós táskán nem asszol jól, a tisztelet nem jár úgy alapból. A drága órától nem leszel szép, a madívos víztől a szemed nem kép, a milliós táskán nem asszol jól, a tisztelet nem jár úgy alapból. Nem tűnik fel, hogy az élet nem ér többet, mint egy falat kenyér. Fáj a fejem mások terveitől, zápor a gyerekek könnyeiből. Mert nem tudod megenni a Porsche kutyát, nem tudod meginni a szörme bundát, nem ölel át egy kamu barát, csak kutya érzi a pénzszagát. Egy óriási házban óriási csend, a gyereket neveli a TikTokos kent. Kérjetek elnézést mindenkitől, ellopták az eget a fejünk felől.
És ez nem a mi hibánk, mi csak élünk, és ez nem a mi hibánk, mi csak élünk, és ez nem a mi hibánk, szóval ne haragudj, ne haragudj ránk.
A drága órától nem leszel szép, a máriós víztől a szemed nem kék, a milliós táskán nem asszol jól, a tisztelet nem jár úgy alapból. Ha anya temeti a régi életét, ha apa is temeti a régi életét, hogyan lesz a gyereknek új perspektíva, ami nem az, hogy a szülőknek mi hiányzik, mint csak életet kaptunk, mi kivirágzik. Legyünk mi a nap, ha a világ fázik, amúgy összeomlik minden a hátad mögött, tartom az eget a fejed fölött.
Élünk, és és ez nem a mi hibánk, mi csak élünk, és ez nem a mi hibánk, mi csak élünk, és ez nem a mi hibánk, szóval nem.
Törje vihar a szárnya.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönleges